Szentkúti utitárs. Kedves hallgatóink! A Mátra Verebély Szentkúti kegyhely adását hallják a Mária Rádióban. A havonta jelentkező műsorban nemzeti kegyhelyünkről hallhatnak híreket, érdekességeket, tanításokat. Szeretettel köszönti Önöket a műsorvezető Nagy Szegi Áron.
Szűszülője Istennek, méhet bezárta meg magát, két világben nem fogadhat Isten ember. Benne van igaz hét bűnk, mely világ bűneit törli, én megmaradt sértetlenül szüzességet. Irgalomnak szent anyja, te hozzád kiállj, te bírák, jöjj, segíts te szolgáidat, boldog.
Mai műsorunkban a kegyhely hírei után Tokár János ferences szerzetes katekézisét hallhatják. Tartsanak velünk! Kegyhely híreiből, eseményeiből. Március 29-e és április 1-e között Húsvét misztériuma az életünkben címmel bentlakásos lelki gyakorlatra várják az érdeklődőket, családokat és egyedülállókat egyaránt Mátra Verebély Szentkúton. A lelki gyakorlatot Bán Jónás atya vezeti, a liturgiák után elmélkedésekkel, a teljes nagy heti liturgia végzésével. Április 13-án, pénteken a magyarországi szerzetesek zarándoklatával kezdetét veszi a 2018-as év szervezett búcsúinak sora. A kétnapos búcsút Pier Battista Pizzaballa címzetes érsek a Jeruzsálemi Latin Patriarchátus apostoli adminisztrátora vezeti. Április 16-a és 18-a között hétfő estétől szerda estig gyóntatói lelki gyakorlatot tartanak Mátra Verebély Szentkúton, melynek témája a Teremtő dicsérete. Vezeti Roska Péter plébános, teológiai tanár. A részvételi díj 20.000 forint per fő. A programokra jelentkezni az info@szentkut.hu címen lehet. A részletesebb tájékoztatást a www.szentkút.hu honlapon találhatnak. Minden érdeklődőt szeretettel várnak. A Tilma Gyermekművészetért Alapítvány a Legnagyobb Szeretet címmel nemzetközi gyermekrajz pályázatot hirdet óvodáskortól a gimnazista korosztályig. A pályázatokat 2019. május végéig várják a szervezők. A rajzpályázat megálmodója Basa Ottóné Révész Erzsébet művésztanár, aki 2005-ben hozta létre a Tilma Alapítványt azzal a céllal, hogy segítse azokat a tehetséges gyermekeket, kiknek életében értékes helyet foglal el a művészet szeretete. Az alapítvány által szervezett, már a világméretűvé tervélyesedett gyermekrajz pályázatok és kiállítások legfontosabb küldetése, hogy a gyerekek rajzain keresztül évről évre szeretetet vigyen az emberek szívébe. A pályázat örökös fővédnöke Jókai Anna, aki haláláig 12 éven keresztül nagy szeretettel követte az alapítvány munkáját. 2017-ben fővédnöknek Béres Klárát, a Béres Alapítvány elnökét kérte fel a Tilma Alapítvány elnöke. A zsűrizett alkotásokból 2020 májusában az 52. Eukarisztikus Világkongresszus alkalmából rendeznek kiállítást 60-ban és Budapesten, valamint a legjobb 50 alkotó értékes jutalomban is részesül. Műsorunk folytatásában Tokár János ferences szerzetes katekézisét hallgathatják meg az irgalmasság két szentjéről.
Dicséretessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, ámen!
Kedves testvérek! Egy görög katolikus papbácsitól hallottam a következő történetet, hogy a kisunokája azt mondja neki, kártyajátékban vannak, és a kártyajáték közben nagyapa, te csalsz. És akkor azt mondja neki, hogy hát kisunokám, hogy gondolod te ezt? Honnan veszed te ezt? És azt mondja neki a kisunokája, azért, mert nem nézel a szemembe. Úgy jövünk ide az Úr Jézus színe elé, hogy a szemébe akarunk nézni. Tiszta szívvel, nyitott lélekkel, Isten előtt akarunk állni. Nem úgy, mint akik nem térden állva, meghajolva, a tiszteletet nem tudnák kifejezni, hanem azzal egyszerűséggel, ártatlansággal és tisztasággal, hogy atyám, a te gyermeked vagyok. Ezzel a nyitott szívvel, ezzel az őszinte belsővel, s fogadjuk azt a sok-sok jót, amit ilyenkor Isten a szívünkbe tud adni. Az ártatlanság, a tisztaság Istent megnyitja irányunkban. Mi magunk leszünk alkalmasak arra, hogy Istent befogadjuk. Ma, amikor két szentnek az életét hozom elétek, akkor igyekeztem olyan szenteket kiválasztani, akik nagyon egyszerű emberek. A mindennapi életük szinte ugyanaz, mint a miénk. Két asszonyról van szó, a 20. században éltek, alig választ el tőlük egy pár év, Sőt, vannak, akik azt mondják, hogy velek egykorú is lehet, sőt, én azt mondom, hogy az egyikünk közülük még tőlem is fiatalabb. Szentek, mind a ketten, 16. Benedek pápa avatta az egyiket boldoggá, a másikat II. János pápa szenté. A mi korunkban éltek, kortársaink, és mivel ilyen közel vannak hozzánk, nyugodtan mindnyájunknak ott van a felkiáltó jel, ugyan mi választ el téged attól, hogy te is szenté légy. Mind a ketten nők, mert a szűzanya óta nagyon jól tudjuk, hogy milyen erős az asszonyok hite, a mennyei atyának benne kedvetelt, a mennyei atya őt választotta ki arra, hogy az ő legnagyobb gondolatát, a legnagyobb jelét, az Isten igét befogadja. Az asszonyok hite erős, az asszonyok hite megbízható. Két ilyen asszonyt választottam ki. Mind a kettő a szenvedésben mutatta meg a legnagyobb hűségét az Isten iránt. Mind a ketten nagyon korán meghaltak, sokkal korábban, mint ameddig az ember elélhet. De mind a ketten szerették az életet, és mind a ketten azért haltak meg, mert annyira szerették az életet. Az egyik neve Chiara Luce Badano, észak-olaszországi. 1971-ben született. Szülei katolikus hitben nevelték. Kedves, életvidám, szerény lány volt. Sokat teniszezett, úszott, kirándult, szeretett énekelni és táncolni. 9 éves korában a Focolare mozgalomnak lett a tagja, és tehetsége sokféleképpen megmutatkozott, vonzó társasági lény, aki barátaival nagyon szeretett együtt lenni, és nekik a szeretet Isten életideáját kívánta megmutatni. Úgy döntött, hogy minden pillanatban Jézus akaratát akarja tenni. Különös szeretettel fordult a rászorulók és a szegények felé. Szívesen foglalkozott afrikai gyerekekkel, és arról álmodott, hogy egyszer majd orvos lesz Afrikában. 16 évesen nagyon vonzotta a szerzetes élet, és nem sokkal később a vállát csontrák támadta meg. Amikor ezt megtudta, teljesen Isten szeretetére bízta magát. A betegség nagyon gyorsan terjedt, hamarosan a gerince is meggyengült, és egy idő után már nem tudott járni. Amikor a fájdalmak gyötörték, mindig ezt a mondatot mondta: Jézus, ha te is akarod ezt, én is akarom. És itt van az egyik fontos titka élettörténetének. Amikor mi az életünket nézegetjük, akkor azt figyeljük benne, hogy mi a kellemes. Mit szeretnénk? Szeretjük a kezünket így kitartani, és minél többet fogni, venni ebből az életből. Azt mondjuk, hogy én tudom, hogy mi a boldogság, tudom, hogy mit tesz engem boldoggá. Tudom, hogy mi az, ami nekem kell. Én el tudom magam dönteni, nekem nem mondja meg senki. És a szentekbe azt figyelhetjük meg, hogy azt mondják: Istenem, mondd meg, mit adhatnék még neked? Mit adhatnék neked azért a sok jóért, amit tőled kaptam? A szentek egy kicsit másképp gondolkodnak, mint általában mi. A szentek Isten kérdezik meg: mi az, amit még önmagamból neked adjak? Nem azt kérdezem, hogy mi az, ami engem boldoggá tesz, mitől leszek én még jobb ember, hanem én mit adhatok át magamból, hogy neked szerezzek boldogságot, az én boldogító Istenemnek. És a kezelések egyre haszontalanabbnak tűntek, a csontrák kezelése, a betegség egyre súlyosbodott, és ő közben így beszélt: ha választanom kellene, hogy járni tudjak, vagy a mennyországba jussak, habozás nélkül döntenék, a mennybe jutást választanám. 17 éves kislány. Most már csak ez az egy érdekel. Óvatosan mondom, mert azt gondolják, azért szeretnék oda menni, hogy ne szenvedjek többet. De nem igaz. Jézushoz szeretnék menni. Összehasonlíthatjuk sokszor azzal a gondolattal, hogy mi nekünk belül, mit élünk át a szenvedéskor. Hogyan alakul bennünk a szenvedés tudata. Élni szeretnénk, még élni, még többet élni. Az, akit egyszer Jézus szeretete megragadott, Jézus magánál tartja azt. És egész bensejét átalakítja, úgyhogy csak ő lesz a fontos. Amikor fiatalokkal találkozik, a beteg ágyához ellátogatnak barátai, akkor a legnagyobb békességgel, nyugalommal és örömmel találkoznak. Ezt mondta nekik. A fiataloké a jövő. Én már nem tudok futni, de szeretném átadni nektek ezt az égő lángot, mint az olimpián. Csak egy életetek van, és mindent megér, hogy jól éljetek. Csak egy életetek van. Nem elég hangsúlyozni, százszor elmondani, csak ez az egy életünk van. Nem mindegy, hogy hogy éljük le. Hogy az életből mit ragadunk meg. Az élet ezer lehetőséget kínál fel nekünk. Gazdagabbnál gazdagabb oldalát mutatja meg nekünk. Mi az, amit ebből megragadunk? Mi az, ami a szívünkhöz nő? Mi az, ami bennünket napról napra irányít? Mindent megér, hogy jól éljetek. A gyakori infúziók tönkreteszik az ereit, és az egyik ápolónő már csak a hüvely ujjába talál egy olyan eret, amelyik még nem pattant el, ezt megszúrja, hogy így el tudják végezni a kezelést. Ez a kislány 3 napig mozdulatlanul marad, és közben azt mondja az egyikesre, ez egy próbatétel számomra, mert nagyon fáj, és ösztönösen szeretném megmozdítani az ujjamat. Ilyenkor azért, hogy legyőzzem a kísértést, arra gondolok, hogy az a tű egy olyan tüske, mint amilyen Jézus fején is volt. Mi a vonatkozási pont az életünkben? Mihez vonatkoztatjuk az életünket? Általában egymáshoz. Hogy mit szól hozzám a kollégám? Mit szól ahhoz, amit én teszek, a feleségem, a férjem? Mit szólnak, akik körülöttem élnek? A vonatkozási pontok, mi magunk vagyunk, emberek. Egymás számára. Egymást tesszük meg vonatkozási pontnak. Hogy jól cselekszem-e, mit szólnak hozzá, örülnek neki, nem örülnek, fájdalmat okozok, nem okozok. Attól teszünk függővé, mit szól a környezetem hozzá. A szenteknek egy vonatkozási pontjuk van. Mit szól hozzá Jézus? Jézus hogyan látja ezt? Vagy én hogy látom magamat Jézus közelében? Mint ahogy minden cselekedetünk, ami történik velünk, Isten előtt zajlik. Nem az a fontos, hogy ki látja, vagy hogy egyáltalán nem látja senki. Isten mindent lát. Egyedül ő lát mindent belőlünk. Minden dicsekvésünk, amit egymás előtt mondunk, hiúság. Mert ő mindenről tud, anélkül, hogy nekünk erről el kellene egymás előtt számolni. És minden rosszról, ami bennünk történik, ő tud egyedül. Nem kell előtte csalni, nem kell hazudni egymásnak, mert Isten előtt minden pillanatunk nyitva áll. Egyedül ő az a vonatkozási pont, amelyhez érdemes ragaszkodni, akihez érdemes egyáltalán odafordulni. Amikor a beteg ágyán ott vannak a barátai, azt mondja, ne sírjatok miattam, Jézushoz megyek, hogy másik életet kezdjek. A temetésemen nem szeretném, ha sírnának az emberek, azt szeretném, hogy hangosan énekeljenek. 19 éves. A halál előtti este szeretné üdvözölni a barátait. Nincs már sok ereje, mégis mindenkire rámosol, és egy egyszerű kézmozdulatot tesz felőlük. És ekkor az egyik barátjának azt mondja, vennünk kell a bátorságot, hogy félretegyük a nagyra vágyást és a terveket, amik lerombolják az élet igazi értelmét, ami hit Isten szeretetében és semmi más. Az élet igazi értelme. Hányan futunk, hányan rohanunk, hiúság, és olyan célok felé, amiket a jó Istentől meg se kérdeztünk. Mit szól a mindehez? Milyen élet az, amelyiknek nem látjuk az értelmét? Van egy régi orosz film, 40-50 évvel ezelőtt keletkezett, az a cím, hogy Vezeklés. És ebben a filmben mutatják a film végén, hogy hatalmas sugárutat építenek a város közepén. És hogy az az út felépülhessen, sorba pici kis házakat, ezeket a nagyon egyszerű, szép kis falusi házakat lerombolják. Gyönyörű kis házikók, jön a hatalmas nagy gép, és eltolja pillanatok alatt ezeket a házakat. Egyszer csak ott van a néni, egy idős néni, a kis házikónak a lakója, és azt mondja, oda megy a főmérnökhöz, mi ez az út? Hová vezet ez az út? És akkor ez a mérnök úgy néz nagyon bambán, és azt mondja neked, hogy lehet ilyet kérdezni? Egy városban egy út arra szolgál, hogy autók közlekedjenek rajta, emberek menjenek rajta. Mi az, hogy hová vezet ez az út? És a néni tovább teszi fel a kérdést, mikor azt mondja neki, hogy hát sehova nem vezet, hát ez egy út. És a néni tovább kérdezi, milyen út az, amelyik sehova nem vezet? Milyen út az, amelyik nem a templomba vezet? És ha visszagondolunk a régi faluknak a szerkezetére, a falusi utak legtöbbször a templomba vezettek. Milyen út az, amelyik sehova vezet? Milyen út az, amelyik nem a templomba vezet? Mi adja meg az élet igazi értelmét, mondja ő, ami hit Isten szeretetében és semmi más. 1990-ben, tehát 19 évesen hal meg, halál előtt ezt mondta, ne sírjatok miattam, Jézushoz megyek. Nem akarom, hogy a temetésemen az emberek sírjanak, inkább énekeljenek teli torokból. Édesanyjának utoljára ezt a mondatot mondja, légy boldog, én az vagyok. És az ember el is tudja képzelni, hogy ez így igaz, hogy az az ember, aki Jézusban él, az valóban boldog. A szíve mélyén ez az egyszerű igazság, ez az egyszerű tisztaság, hogy Jézus jelen van, boldoggá teszi őt. A másik szent, akit szeretnék nektek bemutatni, szintén egy olasz asszony, Szent II. János Pál 2004-ben avatta szenté, a neve Szent Gianna Beretta Molla, és amikor a pápa szenté avatta, akkor így fogalmazott. Tanúságtétele hősies, igazi himnusz az élet mellett. Ellentétben a mai világban elterjedt mentalitással. Növelje az ő áldozata a bátorságot azokban, akik az élet mellett állnak. Annak érdekében, hogy felismerjük minden emberi élet méltóságát a születéstől a halálig. Bátorság. Bátorság az élet mellett. Mennyi sokszor hiányzik ez a bátorság? A 20. század az ember életek kioltásának egy véres időszaka volt. Mi csak történelemből tudjuk, talán vannak idősebbek itt jelen, akik át is élték. Az első világháborút már nem, már azok nincsenek köztünk. Ott a második világháború. Ott vannak az iszonyatos emberáldozatok, a különböző diktatúráknak az áldozatai, ahol az embereket egymás után úgy ölték meg, hogy egy emberélet semmit nem jelentett. És ott volt az emberekben az a hihetetlen félelem, hogy bármikor én is sorra kerülhetek. Ugyan kiment meg engem? Mitől függ az én életem? Azok a diktátorok, akik ott voltak és irányították a történelem kerekét, ugyan mikor nem csapnak rám le? Mi ment meg engem? Bátorság, amely ugye az emberek életében csak a hősöknek adatik meg. És ott van ez az asszony, azt mondja rá Szent II. János Pál, növelje az ő áldozata a bátorságot, és erre a bátorságra ma is szükség van, amikor nyíltan kimerünk állni minden élet mellett. És itt ebben az életben benne vannak azok is, ahol a magzat életéről beszélünk, ahol felelőtlenül végig nem gondolva éljük sokszor úgy az életet, hogy a másik személynek a méltósága nem kerül a szemünk elé. Ez az asszony 3 egészséges gyermek után, ez a Szent Gianna Beretta Molla ismét gyermeket várt, a negyediket. 2 hónapos volt a pici magzat, amikor az orvosok rosszindulatú daganatot állapítottak meg nála, a méhében. 3 lehetőség volt, vagy kiveszik a méhével együtt a születendő gyermeket, a pici magzatot, ez volt az egyik, és akkor nem születhet több gyermekem, vagy kiveszik a gyermeket és a daganatot, a méhét meghagyják, és akkor születhet gyermeke, vagy meghagyják a gyermeket, és csak a daganatot távolítják el. A 3 lehetőség közül ez az asszony nyilván az utóbbit választotta, hogy csak a daganatot távolíthatják el a szervezetéből. Nagy bizalommal fordult Istenhez, és egyetlen vágya volt, hogy egészséges gyermeknek adhasson életet. Így imádkozott. Nagyon sokat imádkozom ezekben a napokban. Hittel és reménnyel az Úrra hagyatkozom, az orvostudomány rettenetes ítélete, hogy vagy az anya, vagy a gyermek ellenére. Igen, bízom Istenben, de most teljesíteni akarom anyai kötelességemet. Megújítom fogadalmamat az Úrnak, életem az ő kezében. Mindenre készen állok, hogy megmentsem a gyermekemet. És annak ellenére, hogy tudta, hogy ez a kihordás, a gyermeknek a kihordása nagyon nehéz lesz, az élet mellett döntött, ennek a gyermeknek az élete mellett döntött. Könyörögve a férjének, hogy ezt védelmezze, és bármi történik is vele, ez az ő egyetlen akarata, hogy a gyermeke életben maradjon. Az asszony végül is egy egészséges kislánynak adott életet, de a szülés után nem sokára magas láza lett, és állapota napról napra rosszabbodott. Szerette volna magához venni az oltári szentséget, de állandó hányingere volt, és csak az ajkával érinthette. 40 éves mindössze, 1962, 22-ben született, amikor meghal. Mit is tudhatunk erről az asszonyról azon túl, hogy egy negyedik gyermek vállalása közben a saját életét kockára téve halt meg. Szüleinek a 10. gyerekeként született. Van még egy másik ember, akit szívesen emlegetek, Serédi Herceg Prímás, aki szintén szüleinek a 10. gyerekeként születik. A 11-en születtek ők is. És a 10. lett ez az esztergomi Herceg Prímás, itt a 10. lett ez a szent. És amikor fiatal házasokkal találkozom, akkor mindig azt szoktam mondani, hogy a 10. gyereketekből vagy szent lesz, vagy bíboros. Ugye hol vagyunk ehhez, és nyugodtan mondhatom, lehet, hogy mosolyognak is rajtam, de bátran meg örömmel mondom el ezt. Igaz, hogy én, mint pap, könnyen beszélek, de azért ezt az örömet szeretem a fiatalok arcán látni legalább, hogy egy kicsit úgy mosolyognak rajtam, és nem bánom ezt sem. A szülők a ferences lelkiség szellemében nevelték ezt a lányukat. Orvosi egyetemre iratkozott be, minden nap járt szentmisére, gyakran imádkozott az oltári szentség előtt, rendszeresen imádkozta a rózsafűzért, bekapcsolódott a plébánia életébe, a katolikus mozgalmakba, és nagyon szerette az életet. 1950-ben orvosi ambulanciát nyitott, miután lediplomázott, és 52-ben gyermekorvosnak képezte magát. orvosi munkáját missziónak tekintette. Azt mondta, hogy nagyon sokszor oda, ahol a papok nem tudnak eljutni, az orvosok ott vannak, ahol a legtöbb meg legnagyobb szenvedés van. Micsoda nagy kegyelem orvosnak lenni, és a betegeknek, a betegágyon levőknek az Úr Jézus odavinni lélekben. Férje így beszélt róla, így emlékezett rá vissza. Feleségem végtelen bizalommal volt a gondviselés iránt. Olyan asszony volt, aki tel is tele volt életszeretettel. Boldog volt, szerette a családját és orvosi hivatását. Szerette otthonát. Szerette a zenét, a színházat, a hegyeket, a virágokat, a festészetet. Minden szép dolgot szeretett, amelyet Isten nekünk ajándékozott. Számomra mindig is egy teljesen hétköznapi asszonynak tűnt, de ahogyan az egyik atya mondta nekem, a szentség nem csak a rendkívüli dolgokban nyilvánul meg. A szentség mindenekelőtt az Isten kifürkészhetetlen terveiben napról napra való beleegyezést jelenti. És itt van az a szó, gondviselés, kitárom a kezemet, és azt mondom, Istenem, legyen minden úgy, ahogy Te akarod. Nyitott a szívem mindenre, ami velem fog történni. És ebben mondhatja azt is, hogy mindazonáltal ne úgy legyen, ahogy én akarom, bármi, ha szenvedés vár is rám, hanem úgy, Atyám, ahogy ezt Te akarod. A gondviselés. És mondhatjuk utána azt, hogy és ez volt a gondviselés, hogy meg kellett halnia. Ott vannak az emberben a kérdőjelek, érdemes a gondviselésre hagyatkozni, mikor meg kell halni. De ahogy az elején próbáltam a gondolataitokat vezetni, a Szent azt kérdezi Istentől, mit adhatnék még Te neked, mindazért a jóért, amit Te adtál nekem? A Szentnek mindig ez a kérdése, mit adhatnék még? A gondviselésbe vetett hit erről szól. Mit adhatnék még neked át az életemből, Istenem? És ami megdöbbentő ennek az asszonynak az életében, amikor a pápa 2004-ben szentté avatja, ezért a szentté avatáson ott van a lánya, akinek az életét ő akarta. 44 éves a lánya, és ő is orvos lett, úgy, ahogy az édesanyja. A férjében, aki nagyon hosszú életet élt meg, 92 éves volt, amikor meghalt, azt mondja, hogy a felesége, ez a szent asszony határozott, de békés hangon beszélt, olyan határozottsággal, amit soha nem fogok elfelejteni. Ezt mondta, ha dönteni kell köztem és a gyermek között, ne hezitálj, válaszd a gyereket, mentsd meg őt. Ez a két szent, akinek az életét most elmondtam előttetek, miért választottam őket? Látszólag semmi rendkívüli nem történt velük. Csak szerették az életet, és szerették Jézust. És ez nem jelentett az életükben feszültséget, törést, hanem a legtökéletesebb egységet. Amikor mi arról gondolkodunk, hogy szentnek lenni, akkor mindig azt jut eszünkbe, na ott térden állva roskadozni, és ott összetett kézzel térden csúszni az oltár előtt. Ezek a szentek megmutatják nekünk, hogy nem erről van szó. Isten nem alakoskodást vár tőlünk, hanem a szívünk teljes nyitottságát ő felé, de ebbe belefér mindaz, ami az Isten szépségéből van, az Isten jóságából van, ez a ragyogó szép világ. Ez a lelki békesség ott van a szívünkben. És pontosan a Jóisten legfontosabb tulajdonságára és a kereszténység lényegére mutat rá, az élet, az igazi boldog élet Istentől elválaszthatatlan. És ezek a szentek erre mutattak meg nekünk példát. Az igazi boldog élet Istentől elválaszthatatlan. Fogalmazhatnék így is, ez a két szent elénk tárta a 20. század gyilkos, életidegen, abortuszt, eutanáziát, a születő élettel szembeni minden bűn, a másság agyondimenzionált, a liberalizmus, a relativizmus világában, hogy a mi emberszerető Istenünk úgy irgalmas, hogy az életet, az igazi, teljes életet akarja az ember számára. Kedves testvérek, minden életszakaszban a Jóisten életet akar nekünk, igazi boldog életet a szívünkben. De ez az igazi boldog élet csak ő benne van meg. Őtőle jön. Én biztos vagyok benne, hiszek benne, hogy ti azért vagytok itt, azért jöttetek ide imádkozni, megnyitni a szíveteket, mert ebben ti is ugyanígy biztosak vagytok, mint én. A Jóisten áldja meg minden imparkodásotokat és törekvéseteket, amelyikben kinyitjátok, megnyitjátok előtte a szíveteket, hogy befogadjátok őt, hogy őt tegye teljessé és boldoggá ti életeteket napról napra. Áldjon meg benneteket a Jóisten!
Kedves hallgatóink! Nemzeti kegyhelyünk műsorát hallhatták Szent Kúti utitás címmel. A kegyhellyel kapcsolatos információkat megtalálják a www.szentkút.hu honlapon. Műsorunkat visszahallgathatják a Mária Rádió honlapján. Búcsúzik a műsorvezető Nagy Szegi Áron. A viszont hallásra!
Mária Rádió.
Középkori gondolkodók. Horváth Pál egyháztörténeti sorozata.
Dicsértessék a Jézus